Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. részében, a 14. rész 8. versétől a 20. versig terjedő igeszakaszból. És Lisztrában ült vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. És hallá Pált beszélni, aki szemeit reálfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mond a nagy felszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt. A sokaság pedig, mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likauniai nyelven mondván, az Istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban. És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkuriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akarnékik. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futottak kiáltván, és ezt mondván, férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és minden azokban valókat. Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni, jól lehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván nagy nehezen lecsendesíték a sokasságot, hogy nékik ne áldozzék. Jövének azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokasságot elálltatván megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén beméne a városba, és másnap Barnabással elméne Derbébe. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért, hogy itt lehetünk a te szent színed előtt. Köszönjük neked, hogy szabadon hirdettethetik az evangélium, hogy még nem kell félnünk és rettegnünk amiatt, hogy összegyülekezünk egy templomban a te nevedet magasztalván. Olyan sokszor nem vesszük észre, hogy mennyi áldással veszel körül bennünket napról napra, és olyan sok minden természetes nekünk. Szeretnénk a legapróbb dolgokért is hálát adni, megköszönni mindent, amit tőled kaptunk, hiszen semmink nincs, amit ne tőled kaptunk volna. Köszönjük neked azt, hogy most is készítettél számunkra lelki táplálékot és üzenetet. Megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy mi is sokszor hiába való dolgokkal foglalkozunk, eltékozoljuk időnket, erőnket, figyelmünket, és nem te vagy a középpontban, a hétköznapjainkban. Bocsáss meg ezt nekünk, és szeretnénk azt az üzenetet, amit most is hallottunk, komolyan venni. Hogy a hiába való dolgoktól az élő Istenhez forduljunk. Add, hogy a mai Isten tisztelet is ilyen fordulópont lehessen az életünkben, amikor talán először vagy újra hozzád fordulunk, rád figyelünk, egyedül veled akarunk betöltekezni. Így könyörgünk most azért, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és add, hogy az ige eljusson ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig is, és megélt életvalóság legyen belőle a hétköznapokban. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, atyánk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét a már felolvasott bibliai szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 14. fejezetéből a 19. verset olvasom. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteleten a énekes könyvése a Biblia mellett hoztam a szószékre még egy követ is, egy kisméretű követ, hiszen annyira központi helye van mind a felolvasott alapigében, mind az emberi kultúrában a kőnek. Kő, amelyet sok helyről be tudunk szerezni, amely ott volt már a kultúra kezdetén, hiszen már az első emberi nyomok kövekhez kötődnek. Aztán ott vannak a megalitikus kultúrák, amelyek különböző szentélyeket kövek felhasználásával építettek. Egyszerű, faragatlan köveknek a szentsége még az ószövetségi szentírás lapjain is meglátható. Lehet használni építkezésre, jó dolgokra a köveket, azonban tudjuk jól, hogy mindemellett a kövek már a legelső időkben is az embernek az első fegyverei voltak. Amikor Kain és Ábel történetét elképzelem magam előtt, akkor bár nem részletezi a Mózes első könyve, de mindig az jut eszembe, hogy ha nem is egy ekkorával, hanem egy nagyobbal ütötte agyon, egy nagyobb kővel ütötte agyon az ő testvérét. A Bibliát végig gondolva sok olyan történetet fedezhetünk fel benne, amelyekben a kövek úgy jelennek meg, mint fegyver. Leghíresebb talán Dávid király, akkor még nem volt király, Dávidnak a története, amikor legyőzte a nagy Góliátot, egy kővel, egy palitjával kihajtott kővel homlokon találta, és így ölte meg. Aztán tudjuk jól, hogy a zsidóknál volt egy olyan szokás, nem csak a zsidóknál, a történetből kiderül, hogy máshol is, hogy a bűnöst közkivégzésnek tették ki. Röviden el szeretném mondani, hogy ez egy nagyon megalapozott jogi aktus volt. A tanú kellett megfogja, a korona tanú az első nagy követ, és oda menni, és a megkövezendőnek a szívére rádobni. És csak utána jöhetett a többi ember, használhatták a köveket arra, hogy megöljenek valakit. Pál missziói úton van, Kis-Ázsiában, Lisztában, Liszta városában, és egy ilyen döbbenetes esemény esik meg vele is. A mai alkalommal próbáljuk megérteni azt, hogy hogyan válik e történetben a kő a gyilkos szándéknak az eszközévé. Próbáljuk meg megérteni, hogy Pál apostolnak miért kellett szenvedni. És ami miatt itt van ez a kő velem a szószéken, az az is, hogy ma Biblia vasárnap van. Sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy értelmezzük a bibliai történeteket, úgy szemléljük őket, mint amelyek olyan távoliak, olyan régiek, le vannak írva a Bibliában, talán orosodnak a mi Bibliánkban. Azonban, ahogy ez a kő, amelyik itt van, kopog, konkrét, jelenvaló és valós, ugyanennyire jelenvalós az Istennek az igéje. És a történetben is így fog megjelenni az ige, mint amelyik nem csak elszáll, nem csak egy elmélet, nem csak egy megfoghatatlan hit, hanem nagyon is konkrét, és nagyon is cselekvő. Pál missziói úton van tehát Kis-Ázsiában, Lisztra városában, Barnabással. Már maga ez a tény is nagyon sok mindent elmond nekünk. Kis-Ázsiában vannak, nem zsidó vidéken, olyan vidéken, amely, aki már járt arra, én még csak képen láttam, egy sziklás, kietlen és köves vidék. Lisztrában vannak missziói úton. Amikor kimondjuk ezt, talán nem is figyelünk oda, hogy mit is jelent ez missziói úton lenni. Ha valaki misszióban van, az magyarra fordítva azt jelenti, hogy küldetésben van. És már ez a szó is közel hozza hozzánk a misszió jelentését. Valaki valakihez valamilyen céllal elküldte őket. Nem csak úgy mai kifejezéssel élve kedvük szottyant missziózni, hanem Jézus Krisztus konkrétan megmondta nekik, hogy induljanak el. A Szentlélek által mondta el ezt. Ez a misszió, kedves testvérek, Jézus küldetése. Nem az a misszió, amikor vallásos felbuzdulásból különböző dolgokat kigondolunk, kiötlünk, hogy az majd biztos jó lesz. Ez mindig kudarcra van ítélve. Nem az a misszió, amikor a külső világnak a pörgését próbáljuk mi is a hitünk szempontjából, az egyházak próbálják esetleg megélni, és olyan dolgokat, olyan tevékenységeket űzni, ami lehet, hogy emberileg nézve működhet, de semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Mert ő az, aki az alapja a missziónak. Ő az, aki az embereit, a híveit elküldi bizonyos feladattal. És ez a nagy dolog az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy az apostolok, Jézus tanítványai leülnek Jeruzsálembe, és akkor készítenek egy többnapos konferencia keretében egy tervet, hogy hogyan kell megmisszionálni, megevangélizálni a lakott világot. Nem erről van szó. Jézus Krisztus az, aki a tervet elkészítette. És azért annyira sikeresek az apostolok. Azért szól az apostolok cselekedeteiről írt könyv számos kis-ázsiai, görögországi és távolabbi gyülekezetnek a megalapításáról, mert ezek az emberek engedelmeskedtek Jézus akaratának. És Jézus küldte őket misszióba. Nem maguktól mentek. Nem a saját elgondolásaik mentén. Nagyon tanulságos ez mai egyházi életünkre nézve is. Ma, amikor a világ azt párnál talán tőlünk, még egyházaktól is, hogy törögjünk, munkálkodjunk, serénykedjünk, dolgozzunk, szolgáljuk a társadalmat, stb. Stb. Ezek nagyon szép és jó dolgok, kedves testvérek. Azonban, ha nem Jézus küldetésében vagyunk, ha nem az ő konkrét utasítására tesszük ezt, akkor ez csupán egy nagyon szép és nagyon jó humánus cselekedet, de nem misszió. És nem Jézus küldetése. És amikor kudarcokat vallanak különböző missziók, amelyek, amikor több-kevesebb sikerrel mennek ezek a missziói ágak, akár a mi egyházunkban is, akkor a kudarcok láttán mindig fel kell tenni a kérdést, hogy vajon Jézus küldött? Vajon az ő lelke indította arra, hogy ezt és ezt a tevékenységet végezzem? Vagy talán az én vágyam volt? Talán egy bizonyítási kényszer? Talán, hogy megmutassam, hogy a mi egyházunk is ér valamit. Azt gondolom, hogy ezek olyan súlyos kérdések, amelyekre meg kell találni a választ, és Isten előtti elcsendesedésben kell kérnünk. Kell kérnünk a saját kis életünkre nézve a missziót. Mert Jézus nem csak nagy embereket, nagy apostolokat, nagy egyházakat, nagy gyülekezeteket küld el, hanem a kis embereket, a kis hívőket is küldi. Minden egyes hívőnek ad feladatot. Számtalan olyan dolgot, amelyben nekünk személy szerint kell megállnunk. Megértenünk a küldetésünket, és megállnunk abban, és hűségesen teljesíteni. Aztán természetesen egy-egy nagyobb közösségnek, és hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek is ad feladatot. Persze mondhatnánk megint a mai világ pörgéséből kiindulva, hogy hol van ez a feladat, mikor kapom már meg, mikor jut tudomásomra, mi a cél, hogyan valósítsam meg, számtalan kérdés. Mindenkit nyugalomra intenék, mert a Jézus missziójának, küldetésének a megértéséhez idő kell. Pál apostol életét, hogyha nézzük, ez világosan előjön. Hiszen ő nem úgy indult el a pogányok apostolaként, hogy megtért, és akkor azonnal, miután egy kicsit erőre kapott, indult volna, hanem bizony sok-sok időt várt. A gyülekezetben volt, tanult, és várt. Várt egészen addig, ameddig meg nem hallotta Jézus elküldő szavát. És akkor indult el, és ezért annyira sikeres. Mert nyitott volt a Jézus küldésére. De Pál ilyen missziói úton van. És amikor csodálattal és ámulattal halljuk a történetet, akkor gondoljunk arra, hogy ez nem az ő terve, ő csak egy segítője, egy engedelmes munkása Jézus Krisztusnak. És milyen érdekes a misszió technikája. Pál apostol nem mint egy dzsungelharcos, mint egy magányos hős indul el, hanem párban mennek. Vele van Barnabás. Jézus is így küldte ki az ő tanítványait. Kettesével mentek. Eszünkbe juthat akkor, hogy e helyen az, hogy milyen bizonyság ez. Bizonysága annak, hogy Jézus Krisztus velük van. Mert Jézus maga ígérte, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Aztán ugyanitt Máté evangéliumában mondja, hogy ha ketten egyetértenek valamiben, és azt kérik az atyától, megadja nekik. Két egyetértő ember, két egy irányba gondolkozó ember, Pál apostol és Barnabás. Ez is a sikeres missziónak az alapja. Lisztrában vannak, és tulajdonképpen ez az egész történet három felvonásból áll. három felvonás, és hogyha ezt valaki esetleg dramatizálná, leírná egy kis jelenetbe, akkor igen, mozgalmas jelenet lenne. Hiszen az első, az talán még egy kicsit a bibliai környezetben szokványos, bár majd kiderül, hogy mennyire nem az, szokványos jelenet. Pál apostol evangélizál, hirdeti Jézusnak a szabadító tettét, hirdeti azt, hogy van megszabadulás mindenféle nyomorúságból, legfőképpen a bűn nyomorúságából, és ott van egy ember. Ott van egy ember, aki a többivel együtt hallgatja, és ez az ember valóban nyomorúságban van, sán. Nem tud járni, vagy esetleg csak mankókkal tud közlekedni. És a kor emberének teljesen egyértelmű volt az, hogyha valami lelki szinten történik, szellemi szinten is megvalósul, akkor annak következménye van a testünkre nézve. Tehát, ha Pál apostol azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus megvált a mi bűneinkből, a mi lelkünket hazavezeti, akkor ez azt jelentette az akkori emberek számára, hogy akkor a testi betegségeink is meggyógyulnak. Ez a két dolog együtt működik. Együtt valósulhat meg. És akkor hiteles csak az evangelizáció, akkor hiteles Jézus igéje, hogyha valami testi szinten is történik. És íme itt van egy beteg, aki igazán mélységben van, akinek igazán nyomorúságos az élete. És kéri a segítséget. Születésétől fogva beteg ember. Tudjuk, hogy ez ennek különös jelentősége volt. Nem ő vétkezett, mondják a tanítványok, akkor, amikor Jézus is találkozik egy születésétől fogva beteg emberrel. Ki vétkezett? A szülei, hogy így kellett járjon? Mert azt gondolták, hogy a betegség a bűnnek a következménye. Egy ilyen nyomorúságos ember ott van, aki lehet, hogy aznap reggel, amikor felkelt az ágyból, lehengeredett a kis nyoszoljájáról, nem tudta, hogy mi vár rá. Ott van, aki nem csak a lelkében szegény, valóságosan is szegény és nyomorúságos betegsége van. És Pál apostol szavai úgy nyerik el hitelüket ebben a történetben, hogy meggyógyítja ezt a sánta embert. De még mielőtt meggyógyítaná, rátekint. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol itt lát valamit. Lát valamit, amit emberi szem nem mindig szokott észrevenni. Lát valamit, amit talán mi sem veszünk észre egy másik emberen. Látja, hogy hite van. Észrevesszük-e ezt a másik emberen mi? Hogyan tudta ezt meglátni az apostol? Úgy gondolom, hogy ez egy lelki látás volt. Valami módon megérezte és meglátta, hogy az az ember nem csak megszokásból, lehet, hogy az ötödik gyógyítóként megy oda az apostolhoz, és hát kéri, hogy milyen jó lenne, hogyha meggyógyulna, hanem valóban elhitte azt, amit Pál apostol mondott az evangélizációban. Valóban elhitte azt, hogy Jézus Krisztus megszabadít. És így ment hozzá. Hite van. És csak így tud, ilyen hittel tud gyógyítani, mert nem Pál gyógyított, Jézus Krisztus gyógyított. Pál csupán eszköz volt. Pálnak a hite is ott volt, és az is eszközként funkcionál. De kellett hozzá a sánta ember hite is. Igen, ott van, hisznek mindannyian benne, és megtörténik a csoda. Csoda történik. Aztán az is csoda, hogy a többi ember nem hisz. Nem az lett a következménye ennek a csodálatos gyógyulásnak, és elérkezünk a második felvonáshoz, hogy mindenki teljes szívvel bízni kezdett és megtért, hanem az lett a következménye, hogy bálvány isteneknek kezdik hinni Pál apostolt és Barnabást. Károli fordításból hallhattuk a felolvasást, Jupiter és Merkurius, római istenségek, az új fordításokban a görög nevüket említik, Zeus és Hermészként. Azt gondolták, hogy az istenek eljöttek közénk, és már indul is a ceremónia, már hozzák is a bikákat, hozzák a koszorút, mindent, ami szükséges egy bálvány áldozathoz. Félresiklik történet. Látjuk, hogy itt valami nagyon nem stimmel az embereknek az elméjében. Valami nagyon nagy hiedelem és bálvány babonában hisznek. És egyszerűen nem látták meg a lényeget. Pál apostolék megszaggatják ruhájukat. Ez azt fejezte ki, hogy megbotránkoznak, ahogy Jézuson is megbotránkozott a főpap akkor, amikor Isten fiának mondta magát a vallatáskor, megszaggatva a ruháját. Pál is megszaggatja a ruháját, megbotránkozik azon, hogy hogy lehet így félreérteni Isten hatalmát. Hogy lehet ennyire nem meghallani azt, amit mondtam, nem meglátni azt, ami történt a sánta ember életében. Próbálják meggyőzni őket, hogy bálványok nincsenek, Isten teremtett mindent. Az ő ajándéka az, hogy élhetünk, az ő ajándéka az, hogy van eső. Ő adja a szívünkbe az örömet, a pogány ember szívébe is ő adja az örömet. Milyen megdöbbentő ez. Pogány emberek azt gondolják, hogy nincs Isten, az ateisták azt gondolják, hogy nincs Isten. És Pál apostol azt mondja, hogy még az örömet is ő adja a szívekbe. Milyen hatalmas Úr ő. És nagy nehezen lebeszélték őket arról, hogy áldozatot mutassanak be. És elérkeztünk a harmadik felvonásához a történetnek, ami a legmegdöbbentőbb, legdöbbenetesebb, és leginkább beszél arról, hogy milyen mélységeket jelent a bálványimádás. Beszél arról, hogy milyen mélységet jelent az, hogyha valaki nem az igaz Istenben bízik. Furcsa fordulatot vesz a történet. Pál és Barnabás úgymond sztárok lettek. Mindenki felnézett rájuk. Isteneknek nézték. Egyébként nem áll távol a mai sztár fogalmunktól az istenség, a bálványozás is, hiszen a sztár az azt jelenti, hogy csillag, és az ókorban a csillagokat isteneknek gondolták. Ilyen értelemben isteneknek nézik az apostolokat is. Azonban néhány zsidó megjelenik, és a történet megfordul, és azok az emberek, akik egy-két percen, negyed órája, vagy maximum fél órája áldozatot akartak bemutatni Pálnak és Barnabásnak, rájuk támadnak. És megkövezik Pál apostolt. Döbbenetes ez a fordulat. Eszünkbe juthat az, amikor Jézus Krisztus bevonult világvasárnapon Jeruzsálembe, mindenki messiás királyként üdvözli, és néhány nap múlva pedig halálra ítélik. Ugyanezt történt kicsibe Pál apostollal. Istenként üdvözlik a saját bálvány világuk isteneként, és utána pedig megölik. Legalábbis szándék szerint meg akarják ölni. Súlyos kérdéseket tesz föl ez a történet. Hogy miért tették ezek az emberek? Hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt megváltozni? Hogy lehetséges, hogy az ő gondolatuk ilyen rövid idő alatt más irányba ment? Talán azért van ez így, több válasz van, mert volt egy hiedelem világuk, és ebbe a hiedelem világba próbálták beleilleszteni Pál apostolt és Barnabást, és az egész gyógyítási történetet. És azt gondolták, hogy megjelent közöttünk Zeus vagy Jupiter, és az ő erejét Merkuriuson, vagy más szóval Hermészen keresztül gyakorolja, és lám hát, mi ezt tudjuk, mi ezt ismerjük, mi ezt hisszük, gyertek, mutassunk be nekik áldozatot. Tehát az eseményt a saját bálvány hitükből értelmezik. És akkor, amikor Pál apostol azt mondja, hogy nem, nem ez az igazság. Hamisak az elgondolásaitok, hamisak az elveitek. Akkor ez lehet, hogy egy pillanatnyiak lenyugodnak, de elég egy szikra, és belobban az ő dühük és haragjuk. A 20. században nagyon sok elv és eszme született. Olyan elvek és eszmék, amelyek ugyanígy működtek, mint ez a bálványkultusz. Ugyanígy működtek. És ugyanígy gyilkosság és több millió ember halála lett a következménye. Elvből és eszméből. Csak azért, mert zsidó. Hát öljük meg. Csak azért, mert nem hisz a világforradalomban. Tegyük tönkre. Kínozzuk meg. Csak azért, mert nem hisz abban, amiben én hiszek. Nem hisz abban az elvben és eszmében, amit én gondolok. Sőt, még meg is mondja nekem ezt, hogy hamis mindez. Így érezhettek ezek a lisztrai emberek, akik a bálványhitükben megsértve érezték magukat. Mit képzel ez az apostol, hogy azt mondja, hogy nincsenek istenek, nincs Zeus, nincs Hermész, Jupiter, nincs Neptunus, semmi. Hogy lehetséges ez? Nem bírják elfogadni. Nem bír az ő merev hiedelem világuk megváltozni. Ebből egyenesen következik a kövezés. Pusztítsuk el, aki másképpen gondolkozik. És emögött, a tett mögött talán egy félelem is húzódik. Féltek Pál apostoltól, féltek attól a hatalomtól, ami Jézus Krisztusban a közelükben jön, Persze nem az ő rontásukra, nem az ő pusztulásukra jött az ő közelükbe, hanem azért, hogy boldogságot és szabadságot ajándékozzon. Féltek fejlődéstől. Féltek attól, hogy kő élet helyett növekvő életet kell élni. Mert mennyivel egyszerűbb úgy élni az életünket, hogy abban vannak stabil kövek és semmi más. Milyen szimbolikus a mi templomunknak is a felépítése. Az alapok kövek, hogyha kimegyünk majd a templomból, nézzük meg. Aztán erre épül rá a stabil, a szilárd anyagra épül rá az organikus anyag, fa. És tulajdonképpen a mi hitünknek is így kell felépülnie. Kellenek legyenek kövek benne, de kell legyen egy élő rész is. Egy olyan élő rész, amely meghallja az Isten szavát. Egy olyan élő rész, amely képes fejlődni és növekedni. Kellenek kövek, és kell élet is. A bálványimádók életében csak kövek voltak. Üres kövek. Ott is, ahol élet kellett volna legyen. És aki ebbe be akar törni, annak pusztulnia kellett. Féltek attól, hogy élni kell. Mennyi ember fél ma is attól, hogy igazán éljen? Mennyi ember fél attól, hogy igazán megélje az ő hitét? Hogy a Pál apostolhoz hasonlóan látunk egy nyomorúságban lévőt, akkor lehet, hogy megvannak a mi elméleteink, elveink, és tovább lépünk. Lehet, hogy észre se vesszük a hitet. Lehet, hogy észre sem vesszük, hogy lehet, hogy pont az a nyomorúságban lévő a mi missziónk, ahova Jézus küld. Éljünk. Éljünk abban az életben, amelyet az Isten ajándékozott, és Jézus Krisztusban teljessé vált. Éljünk a megszabadult életben. A lisztrai emberek féltek. Féltek Páltól, féltek attól, hogy megváltoztassák hiedelmeiket, és érdekes dolog, hogy Krisztus boldogságot és nyugalmat ígér, és nem ez történik Pál apostolnál. Pál apostolt csak nem halálra követik. Hogy jön össze ez a kettő? Hogy jön össze az, hogy Jézus nyugalmat ígér az őt követőknek, azoknak, akik fölveszik az ő igáját, és mégis ilyen borzasztó szenvedéseket kell átérniük? Miért van az, hogy talán mi is a mi életünkben kitartunk Jézus mellett, hitünk szerint cselekszünk, és mégis szenvedéseket kell elhordozni? Jézus Krisztusért. Talán azért, kedves testvéreim, mert a szenvedésben is lehet boldognak lenni, és lehet nyugalmat lelni. Pál apostolt nem törte meg ez a csak nem halálát okozó megkövezés. Mert ugye mondhatta volna azt is, hogy hát én ebben a Krisztus ügyben nem tudok osztozni, aminek hát ez a következménye. Menjek, hirdessem egy másik városban, aztán majd ott is meg fognak kövezni. Mai ember azt mondaná erre, hogy hát inkább valami nyugalmasabb állást keresek. De Pál apostol története folytatódik. Folytatódik az apostolok cselekedeteiről írt könyv. És ez csak úgy lehetséges, hogy a szenvedő, Krisztusért szenvedő apostol legbelül boldog volt és nyugodt. És erről tesz tanúbizonyságot az a sok levél, amelyet a mi szentírásunk megörökített. A korintusiakhoz írt levélben leírja az apostol részletesen az ő szenvedéseit. Hányszor börtönözték be, megkövezték, éhezett, fázott, végig lehet olvasni az ő szenvedéseit. Mégis, mivel Krisztus küldte, és Krisztus volt vele, ezt nyugodtan és kitartással tudta megcselekedni. Nyilván felmerül bennünk is, hogy vajon mi mennyire tudunk hűségesek maradni. Mennyire tudunk kiállni a mi hitünk mellett. Mennyire tudjuk vállalni a szenvedést Krisztusba vetett hitünkért. Ki tudunk-e állni egy elesett mellett, akkor, amikor a többiek nem állnak ki. Tudunk-e segíteni valakin, akkor, amikor az emberi segítségek lezárultak, és csak az imának és a bőjtnek az ereje marad meg. Tudunk-e hitünk miatt csúfolódásokat, megvedéseket elhordozni, és Krisztusban nyugalommal elhordozni. Családban, barátok között, munkahelyen, és ki tudja még hol. Olyan kérdések ezek, amelyeket mindannyian egyen-egyenként kell megválaszoljunk. De biztosson bennünket, hogy Pál apostol kitartott, és ő ember volt, ő csak ember volt, idézőjelbe, és végigvitte azt a küldetést, amelyre Jézus elküldte. Bízzunk, hogy ki tudunk tartani, még akkor is, hogyha nem is konkrétan, de kövek fenyegetnek, amikor vagy szóval, vagy más módon hátratételt kell szenvedjünk a mi hitünk miatt. És álljunk meg ebben a harcban, mert velünk van az, aki mindvégig kitartott egészen a kereszt halálig. Történet elmondta a mi számunkra, hogy Jézus Krisztus misszióba küldte az apostolokat, akik mindvégig kitartottak, még akkor is, amikor a hiedelmeiket féltő és Jézustól félő emberek megkövezték az apostolt. Bízzunk benne, hogy nekünk is van lehetőségünk és van küldetésünk, és Jézus velünk van mindvégig, és így tudunk kitartani a mi életünkben és szenvedéseink közepette. Az Isten szent lelke adja meg ehhez mindannyiunk életében az erőt. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy Te az apostol szavában megjelentél. Hálát adunk azért, hogy a Te gyógyító kegyelmed kiáradta sánta emberre. Köszönjük azt, hogy e történet által bennünket is tanítasz arra, hogy valóságosan éljük meg a Te ígédet, amely most is él, most is jelen való, most is életet ajándékoz, és most is gyógyít. Kérünk, gyógyítsd meg azokat az életeket, amelyek mélyponton vannak. Gyógyítsd meg a lelkeket, és tölts fel erővel. Istenünk, lehet, hogy éppen úgy vagyunk, mint ez a történetbeli sánta ember, a Te gyógyító kegyelmedre várunk. Vagy lehet, hogy éppen úgy vagyunk, mint az apostol, akinek küldetést és feladatot adtál, és a Te erődet közvetíthetjük. Látod, és látjuk, hogy milyen próbákat kell kiállnia annak, aki a Te munkatársad. Adj erőt, kitartást, és adj hitet a mi életünkbe, hogy megállhassunk a Te általad elrendelt küldetésben. Imádkozunk nem csak magunkért, szeretteinkért is. Imádkozunk azokért, akik keresik a Te jelenlétedet, akiknek a hite még nagyon alacsony és kicsi. Sokszor mi is ezt érezzük, kicsi a mi hitünk, Istenünk. Kisebb, mint egy mustármag. Kérünk, áldj meg nem csak egyenként, hanem közösségeinkben, családjainkban, baráti közösségekben, munkatársi közösségekben. Áld meg a lakóhelyünket, azt az utcát, azt a házat, ahol élünk. Könyörgünk ezért a városért, és könyörgünk ezért a nemzetért, amelynek tagjai vagyunk. Kérünk, áradj, Úr Jézus, megváltó gyógyító kegyelmeddel a mi életünkbe, és hogyha ezt megtapasztaljuk, akkor lelked által lesz erőnk kitartásra. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.